testvéreim Istennek szent igéje által szól hozzánk, és keresi mennyei atyánk szívünket. Írva található a Sámuel próféta második könyve 24. részének az első versében. Miként szól hozzánk az Úr igéje? Hallgassátok meg figyelmesen. Újból megharagudott az Úr Izraelre. Felingerelte ellenük Dávidot. Felingerelte ellenük Dávidot. Szeretett testvéreim, nyár van, ragyogó napsütés, még sincs világosság és szabadsághoz illő önfelett nyugalom, hiszen a média és a közbeszéd már hosszú hetek óta attól hangos, hogy a gyermekeink élete és a saját jövőnk a tét. Akkor, amikor sodomáéhoz fogható egyetemes romlás által maga az ördög, mint saját tulajdonát, a tulajdonaként tart igényt a gyermekeinkre, mintha az övék volnánk, persze mireánk is. Egyiptomban is, testvéreim, az elsőszülöttek, az elsőszülött fiúk élete volt a tét. Emlékezzünk, hogy mit mondott erről az Úr. Azt mondta Isten Egyiptom fejének, a fáraónak, hogy engedd el Izraelt, az én elsőszülöttemet, hogy nekem szolgáljon. Az én gyermekeim, ők az enyémek, hogy nekem szolgáljanak. Különben én is megölöm a te elsőszülöttedet. Kemény alkú. Kemény beszéd ez, és Isten nem enged, amikor arról van szó, hogy bárki a szeme fényéhez nyúlna, érne. Testvéreim, vannak, akik a megérkezett Kánaán soha nem látott szabadságáról papolnak nekünk, mások viszont azt mondják, hogy nincs már hova hátrálnunk, a falhoz értünk. Hitvallást kell vallanunk, szint kell vallanunk, és meg kell védenünk gyermekeinkkel együtt a jövőnket, magunkat. De hogyan valljuk azt, hogy a gyermekeink, a fiaink és a leányaink nem Sodomához, hanem Jeruzsálemhez tartoznak, ha meg sincsenek keresztelve, vagy ami ennél is rosszabb, ha maguk a felmenők is, már három vagy négy generáció óta öntudatos hitvallókként soha nem kötelezték el magukat Krisztusnak. Vajon ezek után is meg tudjuk védeni őket? Ha még formálisan sem tartoznak a Krisztusnak tulajdonított egyházhoz? Költői kérdés, és nem tudom rá a választ. Nyilvánvaló, hogy a lelkünkért folytatott szellemi háború mára, mostanra már oda jutott, hogy az igaz hit lángját őrző pásztorok amolyan partizán harcosokká váltak, vigyázók és vezetők, a vezetésükre bízott nép önfeláldozó támogatása nélkül már régen nem elegek ahhoz, hogy megoltalmazzanak a fejekben és a lelkekben pusztító embergyilkos ellenségtől, az ördögtől, a sátántól, az antikrisztustól, a felemelkedő új fenevadtól. Mai igényben arról hallottunk, hogy 3000 évvel ezelőtt sem volt könnyebb sorsa az Isten egyházának, az Isten népének. Dávid idejében is sok neves hős, igazi hős küzdött az Úr ügyéért és népéért. Miközben sokan voltak azok, akik csupán csak fosztogatókként és zsákbány szerzőkként akartak részesülni az életüket feláldozó vezetői győzelmeiből, amilyen élősködőként. Ők az ingyen zsákmányolt javak felélői. Akkor is, most is ilyenek, vannak ilyenek. Ők azok, akik sohasem szembesülve önmagukkal, Istennel és a halállal, a saját testvéreik élete árán felkapaszkodva élvezik a tejjel és mézzel folyó föld gyümölcseit. Ennek az ószövetségi igaz történetnek a nyitjánya, amit felolvasott igeként másodszor is hallottunk, rendkívül drámai, mert az Isten nevéről elnevezett nép olyan tettre kényszeríti az Urat, amit ő csak kényszerűségből kénytelen megtenni. Szentlélek tolmácsolásában ugyanis azt hallottuk, hogy újból megharagudott az Úr Izraelre, nem Dávidra, Izraelre. Ezért felingerelte ellenük az Isten szíve szerint való királyukat, Dávidot, akihez fogható ember alig ha volt, vagy van. Ezt az embert ingerelte ellenük. Szívlejük meg ezt a kijelentést. Egy igaz embert. Isten a saját szerettei ellen ingerel. Felfoghatatlan. Döbbenjünk meg ezen. Ne menjünk el emellett. A Krónikák könyvének írója azt is elmondja ugyanerről, hogy Isten ehhez a felingerléshez a sátánt is bevonta azzal, hogy megengedte neki, hogy Izrael ellen támadjon a Dávid népszámlálásra való ösztökélésével. Ebben már a sátánnak is szerepe volt. Testvérei, Mózes törvénye szerint a népszámlálás Isten a váltsággal kinyilvánított szuverenitás alá tartozik. A törvényben meghatározott módon, azaz csak váltságdíj megfizetésével és a váltságáldozat bemutatásával lehet azt megtenni, gyakorolni, hogy csapás ne legyen az Isten tulajdonát képező nép megszámlálása miatt. Hogy ne legyen csapás, hogy ne érje pusztítás ezt a népet. Nincs számbavétel váltság nélkül. Isten a váltságon keresztül tart számon. Váltság és számbavétel tehát összetartoznak. Megváltva lenni annyit tesz, mint Isten népek közé számláltatni. De ez a számolás az Úr felség területe. Kizárólag az Úr felség területe. Ő az, aki számol. Aki a vérével fizetett, megértünk. Egyedül ő az, aki számol. A számlálás maga a váltság, ami pedig a Krisztus halálából és feltámadott életéből való részesülést jelenti. Jelenti most, és jelentette akkor is. A szeretet Istene mindig azt keresi, kit tartson számon, kit válthat meg, kit teremthet újjá Krisztus képe és hasonlatossága szerint. Így számol a mi atyánk, a mi Istenünk, az Úr. Nem így azonban Isten ellensége, a sátán, mert ő is számol ám. Aki maga is számon tartja a sajátjának vélt világot. Emlékezzünk Jézus megkísértésére, mit mondott az Úrnak? Borulj előttem, mert neked adom ezt, mert mindezek az enyémek. Neked adom, csak engem imádj. Úgy tesz, mintha az övé volna. Nem így van, nem az övé, semmi nem az övé. De mégis úgy tesz. Ugyanis a világ állandó politikai gyakorlata, hogy számba veszi a maga hatalmát, úgyhogy népszámlálást vagy népszavazást tart. A Jelenések könyvében a fenevad is pontosan ezt teszi, számba veszi hatalmát és birodalmát, kik azok, akik a bárány Jézus oldalán hűségesen megállva ellene vannak. A sátán a számbavételhez elszemélytelenít, de közben maga is elszemélytelenedik. Sőt, elszemélytelenítő hatalom önmagát is számmá, ugye, 666, egy karakterré teszi. Még tehát Isten nevünkön szólítva, a markaiba metszve, személyként tart számon bennünket, egyen-egyenként, a sátán és csatlós fenevadjai szemében, az elszemélytelenített ember már csak vagonkérdés, krematórium kapacitás, és a tarkonlövés számoltak, vagy a tarkonlövöttek számoltak számára kiásott árok nagyság kérdése. Testvéreim, az igéhez visszatérve az esemény színfal előtti terében, vagyis a színpadon annyit látunk, mert ezt látjuk, hogy Dávid király tudni akarja, ki és mennyi az a nép, akire számíthat. Mert a legutolsó filiszteusok elleni küzdelmében, ami a 23. fejezetben van leírva, és nem olvastam fel, maroknyi önmagával meg lehet számolni a félkezünkön, hogy hányan, a végkimerülésig kockáztatták az életüket a filiszteusok ellen. A túlerő láttán és a gyávaság miatt a hűségfogadalmat tett hadinép, a bőrét mentve kihátrált mögülük. Ott hagyták őket a harc hevében. Az Úr viszont nem hagyta el Dávidot, hanem csodát tett, amikor Eleázár harmadmagával úgy küzdött és győzött, hogy a kardja a kezéhez ragadt, olvassuk a Szentírásban. Akkor az Úr megszégyenítő nagy vereséget mért a filiszteusokra. E csodás győzelem után a hadinép újra csatlakozott a győzelmet hozó hősökhöz. De nem a megfutamított sereg megsemmisítése véget, hanem csak azért, hogy fosztogathasson, hogy zsákmányt szerezzen. Ez biztos, hogy meghatározta Dávidnak azt a cselekedetét, amiről a mai ige szól. Ki az, aki egy ilyen halálélmény után vádolni meri azt a történetesen Dávidnak nevezett királyi vezetőt, aki a jövőre nézve tudni akarja, hogy kire számíthat. Vádolja közülünk bárki ezt a Dávidot? Akiben ez a gondolat felmerült. Ezek után én nem tudom vádolni. A feltett kérdésre a felelet először is az, hogy a vádló, héberül sátán okkal és ok nélkül folyamatosan és szüntelenül, azaz a létéből fakadóan vádol. A sátán vádolni fogja. Másfelől viszont Gád proféta által a színfalak mögé tekintve, az igén keresztül tisztán kell látnunk azt, hogy nem Dávid ingerültsége volt a bűn, nem maga az ingerültsége volt a bűn, amit Isten ellen elkövetett, hanem a tett, amit ingerült állapotában a sátán sugalmazására vitt véghez, ugye a népszámlálás. Amikor képletesen szólva az Isten zsebében lévő pénzt akarta Dávid megszámolni, amikor az Isten tulajdonában kutakodott, az Úr tulajdonában senkinek nem lehet büntelenül garázdálkodnia. Még magának, Dávid királynak sem. Ezt a leckét akarja Jakab apostol is megtanítani, amikor így szól a gyülekezethez, idézem. Alázzátok meg magatokat. Az Úr előtt, és felmagasztalt titeket. Ne szóljátok meg egymást, atyámfiai. Aki megszólja atyafiát, és aki kárhoztatja atyafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni, kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat? Pál apostol pedig ugyanezt így kérdezi, te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod más szolgáját, más tulajdonát. Az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni. Na ez az evangélium mindenben, amit hallunk. De meg fog állni, mert az Úr által képes, hogy megálljon. A te testvéred tehát, ezt már hozzáteszem magyarázatként, a te testvéred tehát az Úr szolgája. Nem csak az Úr szolgája, hanem az Úr Jézus Krisztus véren szerzett saját tulajdona. Saját tulajdona. És emiatt meg fog állni. Testvéreim, manapság a sátán ügyvédjét játszva, ugye, az interneten keresztül, a Facebookon keresztül, a lájkolásokkal, könnyű a lelkek pásztorának és vigyázójának emberét éjjel és nappal szidvigyalázni, kárhoztatni, amiért népe szavára és hűségére vágyva tudni akarja, hogy ki az, aki az Úrért és a népéért mindvégig kitart az oldalán. Mi ne üljünk be a csúfolódók emeszékébe. Nem ennek van az ideje, hanem térdeljünk Krisztus Urunk örökkévaló trónja elé, közben járva könyörgők közé, mert az Úr öldöklő angyala már kivont karddal áll közöttünk. Inkább ezt lássuk, hogy az Úr öldöklő angyala kivont karddal áll közöttünk. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért, és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugalmas életet éljünk, teljes Isten félelemmel és tisztességgel, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát válságul mindenkiért, mint tanúbizonyság a maga idejében. Imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőítessék, amiképpen ti köztetek is, és hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. Szeretett testvérem, minden olyan számlálás, számontartás, amelyik elválik a váltságtól, mert nem a váltság indulatából, vagyis nem szeretetből történik, és nem Isten megváltó szándékát nyilvánítja ki, ítélet alá esik. A történet szerint, amikor Dávid számlálta meg a népet, iszonyú romlásnak nyitott utat, mert semmilyen emberi számolással nem tudjuk megszámolni az Isten népét. Az Úr tulajdona úgy embernek, mint angyalnak megszámlálhatatlan és számba vehetetlen titok. Az aratásig emlékezzünk Jézus Krisztus példázatára, amelyet a konkolyról mondott. Az aratásig az Úr senkit nem enged számolni. Se az angyaloknak, se az aratóknak, senkinek. Mert a mi számolásunkkal elengedhetetlenül kiszakítjuk a konkolyjal együtt a termőre fordult búzát is, mondja az Úr magyarázatként, amikor elmondta ezt a tanítványoknak, ezt a példázatot. A történet szerint Dávid végül azért roskadt össze, mert a 70 ezer férfi közt olyan igazak voltak, akikhez Dávid személyesen is kötődött, kik hűségesekként estek áldozatul a dögvésszel öldöklő angyalnak. Dávid igaz ember volt. Azért bajtársai elvesztésének fájdalmas gyászával kellett szembesülnie bűnével. Azzal, hogy Isten benne fellángolt jogos haragjának, ingerültségében szabad utat engedett, szabad folyást engedett, esztelennek bizonyult tettének, és nem vette észre, hogy ezzel a harag edényévé válik a sátán kezében. Az ige és a törvény semmi bevételének végzetes bűne volt ez, amit a prófétánál így olvasunk. Vajon Kedvesebb-e az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosor kövérénél. Szeretett testvéreim, ez és ehhez hasonló szörnyűségek történnek, és megtörténnek, amikor abban a nagy szellemi háborúban, amiben keresztényként szüntelenül állunk, kihátrálunk a lelkeink pásztora és vigyázója mögül, vagy mondhatom többes számba, vigyázóink mögül kihátrálunk. Akkor ilyen és ehhez hasonló tragédiák, szörnyűségek történnek. Sajnos megtörténnek. A történelem igazolja ezt. Akik az Úrnak a szívükben már hátat fordítottak, így gondolkodnak. Harcoljon, és győzön egyedül, ha akar, mit érdekel engem? Csinálja csak. Ha győz, majd elmegyünk a zsákmányért. Ha elbukik, megmentettük a bőrünket. Vajon igazuk van azoknak, akik így gondolkodnak? Tényleg megmenekülnek? Nem hinnék. Van úgy, hogy az Úr irgalmassága mindezeknek ellenére csodát tesz, és minden emberi segítség nélkül. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy minden emberi segítség nélkül győzelmet ad. Mint Dávid esetében is. E győzelem ragyogásában az összes nehézségből kihátrálók azonnal megjelennek, de nem az Isten dicsőítésére, háladásra vagy arra, hogy kivegyék a részüket a teher hordozásából, hanem foszkogatni. Jelentsen bármit is ez a kereszténységet műkedvelőként fogyasztó embereknek. Ingerültségében Dávid nem vette észre. Nem vette észre az Isten öldöklő angyalát. Nem látta. Látására a szemét az Úr által megsebzett szíve bűnbánata és gyásza nyitotta meg. És természetesen Gád próféta, aki mondta neki az Isten igéjét. Dávid a 70 ezer férfi halálával szembesülve látja az Isten öldöklő angyalát Jeruzsálem felé fordulni és megállni a jebuszi Arauná szélűjén. Dávid nem a dögvész járványát látja, személytelen valamit, nem egy vírust lát pusztítani, hanem az Isten ítéletét végrehajtó angyalt látja, magát az angyalt, amint öldököl. Ez teljesen más, amikor azt mondjuk, hogy a vírus vagy a járvány pusztít. Teljesen más látvány, mert személyes. Gád proféta parancsba adta Dávidnak, hogy ott, az ítélet angyala előtt építsen oltárt az Úrnak. Hogy engesztelő áldozatot bemutatva megszűnjön az Úr haragja, és visszahívja a népet írtó öldöklőt. Mert ez az öldöklő az Úrnak engedelmeskedik. A mi Úrunknak, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Testvérem, ott azon az oltáron, amit Dávid ott épített, a heveskedésében és esztelenségében cselekvő Dávid is belehalt. Hiszen nem csak annyi történt, hogy vett egy bárányt, egy kos, egy borjút, egy ökröt, és azt feláldozta, hanem elődjéhez, Mózeshez hasonlóan, ő magának tulajdonítva, magára vette saját népa bűneit, amikor így szólt, bizony én vétkeztem, és én követtem el bűnt. De az én nyájam nem követett el semmit. Sújtson le kezed, inkább énre jár. Ugyanezt mondta Mózes is, amikor közben járt a népért. Testvéreim, ez az Istent kiengesztelő oltár, változtat át bennünket, mindenkit, névtelen és személytelen karakterekből az Isten számára élő és új névvel bíró személyekké. Ha úgy tudunk közben járni testvéreinkért, hogy magunkra vállaljuk bűneiket az Isten szent oltáránál. A magunk önigazultságának tudatában könnyű végignézni és tudomásul venni tízezer, vagy éppenséggel milliók halálát. Miközben azt mondjuk, mondogatjuk magunkban, hogy maguknak és saját bűneiknek köszönhetik, hogy ilyen sorsra jutottak. De elhordozhatatlan igaz teher azt mondani, hogy különben voltak nálamnál, mégis elvesztek. És ezzel a tudattal Isten előtt állni, közben járni és imádkozni. Na ez már teljesen más. Ez egy más minőség. Ez a Jézus Krisztus lelkülete. Álljunk meg atyánk előtt a fiúságnak ezzel a lelkületével és indulatával. Számunkra ez az oltár, amirunk Jézus Krisztus váltsága, az ő kereszthalálával megtörtént áldozata, amellyel megbékítette Istent. Ezért, és csak is ezért az áldozatért, Isten nem fosztogatóként tekint ránk, hanem mint gyermekeire, akiknek romolhatatlan ajándékot osztogat, és mint szent papjaira, akik kedves áldozatokkal járulnak szent szín elé, ha valóban így tudjuk szeretni egymást és közben járni egymásért. Hiszen ő most is irgalmasságot akar, és nem áldozatot akar, holott a szeretet, vagyis az irgalmasság maga az áldozat. Amen. Áldott Istenünk, szerető mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük azt, hogy a régi törvényből, a te szent igédből tanítasz bennünket harcolni. Tanítasz harcolni, mert harcban állunk az életünkért, a lelkeinkért, a gyermekeinkért, a jövendőnkért, hogy meggyőzzük és megnyerjük ezt a csatát, amiben mindenek előtt nyilvánvalóvá lesz égen és földön, mennyekben és a mélységben egyaránt, hogy mi valóban hozzád tartozunk, mi a te megváltott néped vagyunk, az Isten gyermekei, az ő szemefénye, akihez nem nyúlhat hozzá senki sem. De bárcsak így volna, hogy megértve, meghalva a figyelmeztetést és a tanítást, valóban elkötelezzük magunkat a te számodra, és odaszálljuk tagjainkat a te szolgálatodra, Úr Jézus Krisztus, mint akik nem elítélik egymást, elítéljük egymást, hanem mint akik közben járunk egymásért, könyörögve és imádkozva, hogy forduljon el rólunk a te haragod, és áradjon ki reánk a te kegyelmed és irgalmasságod, azáltal, hogy megbocsátod bűneinket, eltörlöd vétkeinket, és igaz néped közé számolsz bennünket, aki egyedül vagy méltó, hogy megszámolj, hisz véred árán szereztél bennünket, váltottál meg bennünket. Kérünk tehát, mennyei szerető édesatyám, hogy könyörülj rajtunk, mert te tudod a szívünket, te tudod a vétkeinket, a bűneinket, amelyekkel úgy vétkezünk ellened, hogy mi észre sem vesszük, mint ahogy Dáviddal is megtörtént sokszor. Mégis nem hagytad, annyiban leleplezted, szembesítetted, és adtál neki megtérést, bűnbánatot, hozzád fordulást. Add meg nekünk ezt. Add meg nekünk is ezt. Az Úr Jézus Krisztus nevében, és tarts meg minket, Urunk, szabadíts meg minket, Urunk, hídd vissza az öldöklőt, és árasz ki ránk, Urunk, a te kegyelmedet és irgalmasságodat. És növeld, Urunk, az üdvözültekkel a te népedet, így készíts a magad számára, és védj magadhoz az alkalmas, az eljövő időben, amit nekünk megígértél. Mennyi édesatyám, Jézus Krisztus nevében, Szent Fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezetnek áldozatos szeretetében ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy szeret Isten a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi délünk. Amen.